Sziasztok! Ez itt a Leadership Fight Club podcast, azaz a vezetői harcosok klubja itt a Business 8 csatornáján. A mai napon egy nagyon érdekes beszélgetésünk lesz Johnny K. Palmerrel, aki gyakorlatilag a magyar zeneiparnak az egyik meghatározó alakja, zenei producer, dalíró és különböző kreatív csapatokat is vezet meg annyi projektben. A mottója az az, hogy minden problémára van legalább két megoldás. Kellemes, az könnyű, és egy kellemetlen, az nehéz. A vezetésben mindannyian szeretnénk egy igazán jól olajozott gépezetet magunk mellett, ahol tudjuk, hogy milyen befektetett energiával, kommunikációval, milyen eredmények jönnek vissza. Viszont amikor egy igazán kreatív folyamatokról van szó, vagy igazán kreatív emberekkel beszélünk, akkor eléggé másfajta stílusok, másfajta hozzáállások szoktak működni. Mit gondolsz, hogy mi az, amiben igazán különleges, kreatív emberekkel foglalkozni, projekteket végigvinni, csapatot felépíteni, vezetni?
Hát, amikor kreatív emberekkel dolgozol, akkor szerintem egy nagy különbség az, hogy nagyon sokat kell improvizálni. Mert biztos van más olyan, olyan üzletág, ahol talán improvizálni kell, de a kreatív munkában nagyon sokszor úgy van, hogy van egy terv, és akkor egy adott pillanatban történhet valami, és bodul a terv, és akkor újra tervezés, és utolsó perces megoldások. És akkor ilyenkor, hogyha jó vezető vagy, akkor sikerül úgy megoldást találni, hogy közben ne okoz frusztrációt az alkotónak, vagy a kreatív embernek, mert hogyha ez a kreatív ember, akinek teljesítenie kell, hogyha, jó, mondjuk az, hogyha előadó művész, mert én főleg előadó művészekkel dolgozom, akkor nagyon fontos, hogy mentálisan öregbe legyen, mert hogyha ingerült, vagy azt érzi, hogy így valami nem működik, vagy nem lesz jó, akkor sok esetben ez korlátozza az ő képességét, hogy jól teljesítsen. És akkor az egész projektnek rossz. Úgyhogy ilyenkor így két síkon kell gondolkozni. Egyrészt megoldás orientált, hogy akkor találjuk megoldást, de közben meg mindezt úgy tegyük, hogy nem frusztráljuk az előadót. És van olyan, nem mindig, de van olyan, hogy az előadó okozta a problémát, és akkor ilyenkor így, jó, nem baj, akkor találjunk megoldást. Vagy nem azért, mert rossz indulatú az előadó, hanem lehet másra fókuszált, vagy elfelejtett szólni, vagy elfelejtett valamit elhozni, vagy nem tudom, és akkor hogy oldjuk meg? És akkor ilyenkor így nem az ő fejére kell rakni ezt a terhet, hogy így hú, elrontottad, most gázban, hanem jó, oké, ez a helyzet, hogy tudjuk megoldani, minden rendben lesz, közben lenyugtatod, hogy nem lesz baj, de közben meg keresed a megoldást, és így többfelé kell fókuszálni.
Hogyha jövőt van, akkor én is például, amikor készülök valamire, ahol valami előadás vagy beszédről van szó, rájöttem, hogy az egy dolog, hogy mennyire felkészült az ember, ahogy tetszik, mennyire vannak meg a megellenő feltételek, le vannak írva a dolgok előre, vagy tudom, hogy minek kéne ott történnie. És ez egy másik kérdés, hogy mennyire vagyok a megfelelő állapotban. Hogy az ilyen kreatív folyamatoknál egy kicsit, hogy egyfajta ritmust, vagy egyfajta balanszot meg kell találni, hogy megfelelő felkészültséggel és megfelelő állapotban legyen a kreatív személy.
Igen. Bár sokszor a kreatív alkotásban nagyon sokszor van az, hogy van ilyen kifejezés, hogy szerencsés hibák. Szóval, hogy van egy terv, és akkor nem terv szerint mennek a dolgok, és emiatt improvizálni kell. És az improvizációból születik egy olyan dolog, vagy hangulat, vagy döntés, ami miatt egy váratlan új megfejtés
új kreatív energia felszabadul úgy a spontánitásban.
Igen. És ezáltal egy, nem tudom, egy új szint kap, és lehet, hogy érdekesebb, vagy, vagy jobb lesz, annak ellenére, hogy nem volt tervben.
Én úgy érzem, hogy a kreatív folyamatok, azok nagyon gyakran videózó pillanatokról szólnak.
Igen.
Valójában, tehát ahogy, ahogy így egyfajta innovatív, vagy újszerű dolog megszületik, pontosan előtte mi történik, vagy milyen állapotban vagyunk, vagy, vagy mire tudunk odafigyelni, mert mire vagyunk nem jelen. Hogyan éred el az embereknél, hogy a lehető legjobb állapotban legyenek?
Hát igazából az alkotás folyamat ugye az ihletről szól, szóval ezt nagyon irányítani nem lehet. Nyilván segít az, hogyha kipihent az ember, segít az, hogyha nincs stresszes állapotban, vagy, vagy így otthon rendben vannak a dolgok. Így próbálsz olyan, olyan környezetet teremteni, hogy, hogy legoptimálisabban tudjon teljesíteni egy előadó. De az a fontos, hogy mindig tisztában kell legyél azzal, hogy bármennyire jól felkészülsz, mindig történhet valami, amitől így változik a helyzet, és akkor, hogyha változik, akkor kell tudni jól kezelni azt a helyzetet.
Mi gondolsz, hogy mi az, amiben a tapasztalatot szerintem ilyen más kreatív szakembereket motiválni, inspirálni, vagy ahogy tetszik ez a fajta kreatív ereje megmaradjon bennük, akarják tovább csinálni, legyenek készek nekiülni magának a feladatnak, a munkának?
Ez nagyon érdekes téma, mert kreatív embereket motiválni lehet nagyon könnyű, vagy nagyon nehéz. Mert a kreatív emberek, ugye, a művész lelkét nagyon érzelem alapúak, és hogyha most olyan rossz hangulatban van, akkor mindegy, mit csinálsz, akkor rossz lesz a hangulat. Hogyha nincs motivációja, nagyon nehéz generálni a motivációt. Én alapvetően reménytelen optimista vagyok, szóval én próbálok mindig pozitívan hozzáállni a dolgokhoz, de sokszor vannak olyan helyzetek, ahol én is úgy érzem, hogy fú, most nagy a nyomás, akkor most ezt hogy fogjuk megoldani, és sokszor rajtam is kijön az aggodalom, vagy mert én átlátom a helyzetet, és látom, hogy fú, ez most nehéz lesz ezt megoldani, és nekem se sikerül mindig úgymond elrejteni a saját pánikérzetemet, amikor egy olyan helyzetbe kerülünk. De sokszor, nem tudom, az az előnye az előadóknak, hogy ők nem veszik annyira komolyan a dolgokat. És én stresszenek pánikok, hogy megúgy, majd lesz valami, majd izé. És én aggódok, meg én vagyok feszült, és ők lazák maradnak. Mondom, jó, oké, hogyha ő laza, akkor jó, akkor én is megpróbálok megnyugodni. Szóval az az érdekes, hogy nagyon oda kell figyelni, meg nehéz. A kihívás ugye az, hogy amikor egy adott problémát meg kell oldani, vagy szembesülsz kihívással, hogy akkor higgadt maradni. Úgyhogy ebbe én is folyamatosan igyekszem fejlődni.
Azért vannak olyan előadók, vannak olyan művészek, akik valahogyan látjuk azt, hogy éveken keresztül nagyon magas szinten tudnak teljesíteni. Igen. És mintha az a tipikus, magas, mély érzelmi amplitúdó nem lenne annyira jelen az életünkben. Mi a titkuk ezeknek ezeknek az igazán kreatív embereknek, akik valamiért mégis valahogy konzisztensen tudnak teljesítményt hozni, és ezzel elképesztően sikeres is.
Igen.
Hogyan történik?
Szóval ez úgy történik, hogy nagyon ügyesen elrejtik a mély repüléseket, és csak azt osztják meg, amikor minden szuper és minden jó. Nincs olyan ember, aki mindig toppon van, szóval mindig, minden alkotónak, aki azt látod, hogy hú, milyen jól mennek a dolgai, mindig vannak a mély repülések, de azt nem osztja meg, nem csinál Insta Stories, hogy ül otthon és sír. Bár a másik oldalon, és erről szoktunk beszélgetni, hogy mostanában ez így viccesen hangzik, de trendbe jött a depresszió. Mm. És divat lett az, hogy megosztjuk a belső lelki vívódásainkat, meg sírunk Insta-sztoriba, meg nem tudom. Nagyon sokáig ugye valamilyen szinten szerintem jó az, hogyha az ember őszinte, meg tudja mutatni a gyengeségét is, de nem tudom, szerintem így valahol túlzásba is lehet esni, hogyha túl sok mindent osztasz meg, mert mostanában egy nagyon, nagyon trend lett, hogy szomorú dalok, meg őszinteség, meg énekeljünk, írjunk dalokat a mental instability, meg ezekről a témákról, és fontos szerintem megtartani ezt a balancot, hogy legyünk őszinték azzal kapcsolatosan, hogy én se vagyok mindig toppon, de ne is legyen az, hogy annyira mindent megosztunk, hogy már semmi privát szférája nem marad az embernek.
Egy hosszabban tartó kreatív vagy innovatív folyamatban általában vannak egy hullám völgyek, amikor az ember egy teljesen új terepre lép ki, valami új dolgot szeretne csinálni, bevezetni, és az igaz szerintem az előadó művészeknél, de bármilyen vállalkozás vagy projekt, amit az ember csinálja, hogy igazán új dolgot akar világra hozni, mm-hmm. akkor mindig ott van az a belsődött kérdés, hogy egyrészt kell ez bárkinek, tényleg olyan jó ez, én is bármikor, amikor nekiállok valami ilyennek, tudom, hogy jönnek ezek a hullámvölgyek, van, amikor nagyon szeretem azt, amit a papírra betettem, van, amikor úgy érzem, hogy semmi értelme nincsen. Mm-hmm. Hogyan tudunk akár vezetőként segíteni kreatív embereknek átlépni, vagy átolni magukat ezeken a hullámvölgyeken? Mert milyen nagyobb a projekt valószínűleg, annál nagyobbak lesznek ezek az idők, amikor nem is olyan bizonytalanságban érezzük magukat.
Igen, hát nem tudom, így vezetőként, vagy így projektmenedzserként, egy kreatív emberrel dolgozni, igazából azzal segítesz neki, hogyha hátra tudsz lépni, és meg tudod adni neki azt a teret, hogy alkosson. Hogyha le tudod venni a válláról azokat a logisztikai, vagy adminisztratív dolgokat, amik stresszelik, vagy amivel nem biztos, hogy neki kéne foglalkoznia, azért, hogy ő csak az alkotással tudja foglalkozni. Igazából szerintem ezzel tudod támogatni az előadót a legjobban, hogy a háttérben intézed a dolgokat, hogy ő csak az alkotásra tudjon figyelni, és nyilván azzal is, hogy motiválod, meg őszinte feedbacket adsz neki. Nem mindig arra vágyik az előadó, és ezt egyre többször tapasztalom, hogy csak azt mond neki mindenre, amit csinál, hogy hú, ez szuper, ez zseniális, ez tök jó, hanem sokszor arra van szüksége, hogy megerősítsd valamiben, hogyha úgy érzi, hogy hát ez nem biztos, hogy jó, lehet, hogy megmutatja a barátnőjének, vagy a szüleinek, vagy a közeli embereknek, és egyből azt fogják rá mondani, hogy ha ez milyen szuper, és milyen ügyes vagy. Sokszor ugye arra van szüksége, hogy valaki, aki szakmai és miért hozzá, mondja meg őszintén, hogy ez tök jó, de figyelj, ezen érdemes lenne még dolgozni, szerintem. És akkor lehet, hogy az segít neki túl gördülni. Nagyon sok olyan dolog van, ami szubjektív ugye az alkotás folyamatban, úgyhogy nekem fontos azt mindig szem előtt tartani, hogy attól, hogy én elmondom a véleményem, nem biztos, hogy úgy fog dönteni az előadó, és emiatt nekem nem szabad megsértődnem, vagy nem lehet bennem egy ilyen elvárás, hogy bármit, amit javasolok, azt neki muszáj elfogadnia, mert meg kell adni neki azt a szabadságot, hogy ő úgy alakítsa a dolgokat, mert úgy hozzon döntést, hogy arról ő 100%-osan meg van győződve.
Az eléggé érzékeny terület tud lenni, hogy hogyan kommunikálsz egy ilyen fajta innovatív vagy kreatív dologgal kapcsolatban. Szóval így akár egy kreatív projektnek a vezetőjeként, vagy amikor egy előadóval dolgozol, akkor milyen kihívások merülnek fel a kommunikációban? Különösen magával, így a crafttal, vagy így a kreatív termékkel kapcsolatban, a határidőkkel kapcsolatban. Sok, sok terület van, aminekben hogy egyszerre kell találkoznia.
Igen, hát a kommunikáció szerintem nagyon-nagyon fontos. Mondhatni a legfontosabb dolog együttműködésbe egy előadóval. Sokszor kapkodnak az előadók, és kapnak egy visszajelzést, vagy épp nem kapnak visszajelzést. Nemrég volt egy ilyen beszélgetésem egyik előadóval, akivel dolgoztam, hogy ráírt valakire, akivel együtt akart volna működni, ilyen közreműködést akart az egyik dalára, és nem kapott választ. És akkor írt nekem, hogy hát nem válaszolt, 24 óra eltelt, nem válaszolt, akkor biztos nem is érdekli a projekt, de akkor miért nem írja meg nekem, hogy szerintem szal a zenék, vagy hogy de miért kell hallgatni, és miért csinálja ezt. És így elmondta neki, hogy figyelj, lehet, hogy más dolga volt, lehet, hogy valamivel elfoglalt, lehet, hogy nem tudta még meghallgatni, azért nem akart válaszolni, mert nem tudta még felmérni a helyzetet, hogy ennek adjunk még időt, mert nem biztos, hogy azért nem ír, mert azt gondolja, hogy szar az erejét, hanem lehet, hogy több más tényezők vannak, lehet, hogy beteg, lehet, hogy nem tudom, ami családi dráma van, lehet, hogy annyi minden lehet, és hogy nem kell annyira gyorsan egy olyan konklúzióra jutni, hogy ja, biztos ezt is ezt gondolja rólam. És akkor ilyenkor így próbálok segíteni az előadóknak, hogy ne reagáljanak annyira érzelmesen. És sokszor úgy van ugye, hogy már érzelmesen reagálnak egy adott helyzetre, leírnak valamit, vagy posztolnak valamit, nem tudom, és akkor tüzet kell oltani. És akkor így, jó, ez lehet, hogy nem kellett volna, de ha már így alakult, akkor próbáljuk meg azt, hogy még ezt még hozzáírod, vagy még posztolsz valamit, vagy megfogalmazunk valamit, hogy kezeljük a helyzetet. Szóval nagyon sokszor ilyen tűzoltás van, hogy reagálnak az előadók így érzelemből, és akkor az a generálnak egy új helyzetet, ami amúgy így nem lett volna, és akkor próbálod ezt a helyzetet így valahogy így kezelni. Igen, hát a kommunikáció az nagyon, nagyon trükkös tud lenni.
A kommunikáció főleg vezetői szempontból azért is elképesztően fontos tud lenni, mert akár csapatban dolgozol, akár csak különböző emberekkel dolgozol együtt, hogy minden dolog, amit nem kommunikálod vele megfelelően, ott valamilyen feltételezés kezd el a másik oldalon megszületni. Igen. És ezek a feltételezések, ezek gyakran, hogyha igazán őszinték vagyunk, akkor ami a légből kapott, vagy éppen a belső érzelmeink által kiszínezett sorok közti információk, és én meg vagyok győződve róla, hogy ezek a fajta feltételezések sokkal több kapcsolatot roncsoltak eddig, mint a konfliktusok valójában.
Igen.
És hogy tudjuk ezt megelőzni akár? Különösen a kreatív személyiségeknél, a szavakon túl lévő dimenzióból, ahogy tetszik, visszainvitálni őket a kommunikációnak a sídjára.
Maradjunk higgadtak, és akkor így ne feltételezzünk semmit, és ilyenkor ugye sokszor ilyen projekteknél van vagy közös e-mail lánc, vagy egy közös group chat, és ilyenkor nagyon bölcsen kell ezt kezelni, és ilyenkor hálás vagyok, hogy olyan emberekkel dolgozok, akik fel tudták mérni a helyzetet, hogy jó, itt nem jó, hogyha a közösbe írok, hogyha valami miatt bizonytalan vagyok, vagy valami nem tetszik, hanem közvetlenül nekem ír, hogy így figyelj, ez is az a helyzet, most ez a fejlemény történt, nem látom át, hogy mi történt, ez nekem furcsa, nem tudom, mi van, de szeretnék megoldást találni, és nem a közösbe írni, ahol mindenki látja, és akkor ezzel generálni egy feszkót, mert akkor, és közben ketten se tudtuk megbeszélni, hogy akkor itt pontosan mi van a háttérben, de na és ez a másik dolog, amikor ilyen olyan emberekkel dolgozol, akik nem akarnak közvetlenül kommunikálni, vagy látod rajtuk, hogy nem tudnak jól kommunikálni, és tudod, hogy ők valószínűleg milyen hangnembe fognak kommunikálni, és akkor ezért te magadra veszed, hogy te majd lekommunikálod azt, amit ők akarnak, és akkor neked elmondják, hogy mondd meg neki azt, hogy és akkor te magadban gondolkozol, hogy az nem lenne jó, úgyhogy úgy kommunikálod le, hogy egy kicsit puhítasz azon az üzeneten, mint hogyha te mondanád, de én amikor megkapom ezt az üzenetet, én már érzem azt, hogy ezek nem a te szavaid. Ezt valaki helyetten megfogalmazta, és akkor ilyenkor ezeket leszűrni, mert nagyon sok ilyen van, hogy úgy kell kommunikálnunk dolgokat, hogy igazából ezt nem én akarom, ezt valaki más akarja, de azért kommunikálom én, hogy ne legyen belőle sértődés. És ezek ilyen nagyon komplex érzelmi helyzetek, és meg kell várni a megfelelő pillanatot, hogy elővegyél egy témát, hogy utána tudjál róla beszélni, és feloldódjon végleg ez a feszültség, de inkább legyen az, hogy magamba elraktározom valahol ezt a feszültséget, és a hátsó padra rakom, és működjön a projekt. Hogyha azt látom, hogy működik a projekt, akkor nem hozom elő ezeket a dolgokat, mert akkor működjön, és hogyha lezártuk és túl vagyunk rajta, akkor elő lehet venni, és így négy szem közben lehet beszélni, hogy figyelj, volt ez az a helyzet, akkor mi történt? Mert úgy érzem, hogy nem teljesen volt egy az egybe az, aminek látszott. És nagyon fontos, hogy legyenek ilyen partnereid, akiben megbízol, hogy akkor is, hogyha nem érted, hogy pontosan mi történik, megbízol bennük, hogy nem rosszat akarnak a projektnek, csak most nem tudják megmagyarázni, úgyhogy legyen úgy, ahogy ők mondják, mert bízol annyira bennük, még akkor is, hogyha furcsa, meg rosszul esik, meg nem tudod hova rakni a helyzetet, hogy jót akarnak, aztán majd később megbeszéljük, hogy mi volt a háttérben, de működjön a projekt. És kevés ilyen ember van, akivel ilyen szinten, ilyen érzelmi intelligenciával lehet kommunikálni, hogy akkor is tovább megyünk, hogyha nem értjük, hogy mi van, és nem értjük, hogy miért van, és lehet, hogy rosszul esnek helyzetek, hogy jó, én ezt most nem értem, nem látom át, de bízom abban, hogy ez a másik ember, olyan régóta dolgozunk együtt, meg van egy bizalom, hogy nem fogok most nekiállni megkérdőjelezni valamit, és úgymond ez a vak bizalom, hogy bár nem értem, akkor is tovább megyünk, és bízok abban, hogy ebből jó lesz a végén. Úgyhogy, hogyha vannak ilyen emberek, akikkel tudsz így dolgozni, akkor ezekhez az emberekhez nagyon kell ragaszkodni.
A legtöbb területen, ahol vezetéssel kapcsolatban akár is beszélgetek vezetőkkel, általában van egy ilyen hármas, ami szokott nekem segíteni ebben, hogy hogyan választom ki az embereket magam körül egy projekthez. És nálam ez például úgy kezdődik, hogy három K-nak hívom, karakter, kémia és kompetencia. Elsősorban számomra az fontos szokott lenni, hogy milyen az embernek a jelleme, mennyire jövünk ki jól egymással, és aztán mennyire ért ahhoz, amiről szó van. Mert nagyon sok mindenben az tanulható. Tehát a képességek utólag akár pótolhatók. Viszont egy ilyen kreatív környezetben pont ez a fajta kompetencia, ezek a képességek, a tehetségek azok, amik, ha úgy tetszik, ugye motorjai az együttműködésnek. Tehát nagyon sok esetben az egyénnek a képessége, a talentumai, azok gyakorlatilag prioritást élveznek, akár a jellemével szemben, egy együttműködéssel kapcsolatban.
Igen.
Ez nagyon érdekes ellenmondásokat, vagy helyzeteket tud eredményezni.
Igen.
Amikor összeraksz egy csapatot akár, egy kreatív csapatot, akkor milyen szempontok szoktak lenni előtted? Mik azok, amik igazán fontosak számodra, hogy egy kreatív csapat tényleg hatékony legyen, és tényleg legyen egy jó termék a másik oldalon?
Igen, amikor csapatot összerakok így projektmenedzserként, vagy ilyen gyártásként, azt kell megfontolni, hogy kinek milyen hatalmat adsz. Szóval, hogy milyen pozícióban, milyen felelősséggel. Mert van, hogy úgy hívsz meg embert egy projektben részt venni, hogy tudod, hogy ezt a feladatot el tudja végezni, de neki nincsen döntésjoga. Uh-huh. Csak eljön, és ezt a feladatot elvégzi, megkapja az utasítást, ezt kell csinálni, és tudod, hogy ilyen szempontból megbízható. És akkor van, hogy olyan embert hívsz meg, akinek nem kell megmondani, hanem tudod, hogy figyelj, ez a feladat, de önállóan hozzá döntéseket, és menj, és csináljad, és akkor neki már van egy kis felelőssége. És akkor van a harmadik kategória, ahol nem csak saját magáért, meg a saját feladataiért felel, hanem olyan ember, aki másokért felel. És ez a legmagasabb szint, hogy olyan embert behívni a csapatba, hogy rá tudok bízni valamit, hogy ő másokért feleljen, és ő másoknak a munkáját koordinálja. És ebbe kell szerintem így legyen bölcsessége az ember, ilyenkor itt a csapatot összerak, hogy milyen kompetencia van, és milyen felelősséget tud ez az ember vállalni. Van, és nekem is van ilyen, hogy úgy dolgozok együtt emberekkel, hogy tudom, hogy nagyon jó szakember, de emberileg nekem nem szimpatikus, a jelleme nekem nem szimpatikus, de tudom, hogy nagyon jó szakember.
És tudod, hogy nincs nagyon más választásod.
És tudod, hogy nincs nagyon nagy választásod, vagyis lenne, de tudod, hogy erre a feladatra ő a legjobb szakember most ebbe a helyzetbe, és annak ellenére, hogy amúgy nem szimpatikus, ahogy kommunikál, meg nem szimpatikus a jelleme, de tudod, hogy hatékonyság szempontjából vele érdemes dolgozni. És akkor te is úgy állsz hozzá, hogy a megoldás, meg a végeredmény a lényeg, és annak érdekében megoldjuk, hogy jó legyen. És ez az érzelemmentes profizmus, hogy jó, nem viszem bele az érzelmeimet, találjuk meg a megoldást. És sokszor ugye az ilyen emberekkel kell tudni úgy kommunikálni, mert sokszor ők belevisznek érzelmeket, meg nem kommunikálnak egészségesen, és akkor nyilván van ugye az a fajta ember, akivel így megvan a kémia, és így szívesen is dolgozol együtt. Itt meg az a veszély állhat elő, hogy túl jó a kémia, és akkor így mindig csak így a jaj, a sztorizás, meg de jó, meg poénkodunk, meg de, és akkor így jó, igen, tök jó, meg nevetünk, meg milyen jó a hangulat, de azért haladjunk is. És ez meg a másik véglet, hogy így tök jó a hangulat, és nincs feszültség, de itt fókusz hiány van, és akkor így arra kell ösztönözni, hogy így jó, ez tök szuper, de azért haladjunk, és mindig fel kell tudni mérni, hogy milyen fajta emberrel dolgozunk, milyen fajta alkotóval, és hogy milyen irányból kell ezt most így lekommunikálni.
Hogyan teremtesz meg egy jófajta egyensúlyt a kreatív szabadság és a határidők meg a produktivitás között?
Hát nagyon... nagyon
ez a millió dolláros kérdés?
Igen. Nagyon sokszor mondják azt, hogy a határidő az segíti a kreativitást, mert akkor úgy érzed, hogy így meg kell oldani, nincs más opció, oldjuk meg. Ez nagyon sok esetben igaz, meg én is igazából nyomás alatt így jól teljesítek, de nem szeretek nyomás alatt dolgozni. Van, aki kifejezetten ezt preferálja, és direkt ezért halasz dolgokat, van egy nagyon jó szó, procrastinate az angolban, hogy direkt azért így tologatja a dolgokat, hogy jó, akkor most nagyon szoros a határidő, és akkor most meg fogom tudni oldani.
És akkor beüt ez a fajta belső kényszer, pánik hangulat.
Igen. És akkor én neki kell állni, meg kell csinálni. Én ezt nem szeretem, meg én szerintem a sorrend nagyon fontos, hogy nagyon sokszor látom azt, hogy előadók saját maguknak generálnak stresszt azáltal, hogy először meghozzák a határidőt, vagy kihirdetik, hogy ezen is ezen a dátumon meg fog jelenni az album, de még azt se tudják, hogy rakják össze, mert még nem álltak össze a dolgok, de már meghatározták a határidőt, és ezáltal saját maguknak csinálnak egy ilyen stressz helyzetet. Én mindig azt mondom, hogy először álljon össze az egész, és lássuk már a végét, hogy készen van, igazából már csak pár apróság kell hozzá, utána kommunikáljuk kifelé a megjelenést, vagy a határidőt.
Hogy irreális legyen végül.
Igen, hogy ne generáljunk magunknak olyan helyzetet, ahol így nyomás alatt vagyunk. Igazából nem lehet ebből... nincs igazság az egyik oldalon se, mert van, akinek ez működik, van, akinek az működik. Mind a kettőbe kell tudni teljesíteni, de én preferálom azt, amikor amikor úgy hozza meg a határidőt, hogy először összeállt a projektben.
Egy dolog, ami szerintem egészen különleges, amivel foglalkozol, az kifejezetten a dalírások körül történik. És különösen akkor, amikor a csapatban kell dalokat gyakorlatilag a nullától a kész állapotig elvinni, relatíve rövid időn belül. Tehát van egy része a munkának, ami nagyon-nagyon stratégiai együttműködés, projekt alapú,
igen.
És van egy másik, ahol egy kis csapat gyakorlatilag nullától százig el kell minden.
Igen.
Kicsit beszélve esetleg erről a folyamatról, mert érzem, hogy csapatépítés szempontjából például az, hogy hogyan raksz akár össze úgy egy csapatot, aki képes erre, nem csak a kompetencia fontos, hanem az együttműködés miatt a karakter is nagyobb fontos.
Nagyon.
Hogyan történik egy ilyen dalíró csapatnak az összeállítása és ez a folyamat?
Igen. Nagyon sok mindent itt figyelembe kell venni, amikor egy ilyen csapatot összeraksz. Egyrészt azzal kezdődik, hogy általában hármas csapatot szoktunk azért összerakni, hogyha van nézeteltérés, akkor valamelyik irányba eldőljön a sztori. Vagy négyen vannak, lehet ketten így gondolják, ketten úgy is, akkor nem tudnak megegyezni, és akkor marad a feszkó.
Tehát mindig pár legyen?
Nem, igazából ugye a hármas az ideális, mert a négy az nem kompatibilis, az öt az már túl sok. Ugye öten vannak egy szobában, néha ritkán van ilyen, akkor az általában azért nem működik, mert túl sok variáció meg opció van. Az nem annyira ideális, nem azt mondom, hogy nem tud működni, van olyan ritka eset, hogy ez is működik, de általában ez a hármas felállás a hatékony.
Ez egy nagyon értékes információ, hogy tehát egy igazán kreatív folyamatnál a hármas az egy ilyen csoda.
Igen. Én újra meg újra ezt tapasztalom, meg ezt látom, hogy ez a hármas felállás. Ugye három felé lehet bontani a dalszerzői tevékenységeket, ugye a szöveg, a dallam, meg a hangszerelés. És általában ezt a szöveg, meg a dallam, ezt így közösen úgy hívjuk, hogy top line. Ugye az, ami rámegy a zenei alapra van. A zenei alap, és akkor a top line, az a énekelt dallam, meg a szöveg. És általában azt szoktuk csinálni, hogy kettő úgymond dalszerző, vagy topline-író, meg egy producer, aki zeneileg összefogja a sztorit. Most itt ugye azt kezd figyelembe venni, hogy az a hatékony, hogyha van egy nagyon rutinos dalszerző, vagy szövegíró, és egy friss fiatal, aki új ötleteket hoz. Mert lehet, hogy a rutinos, régebbi vágású, de minőségért felel. Szóval ő biztosítani fogja azt, hogy költészet szempontjából, kontextus szempontjából, storytelling szempontjából legyen mélysége, legyen minősége a dolog, és a fiatal meg be fogja hozni a frissességet, hogy olyan legyen, hogy kompatibilis legyen a mai trendekkel. És akkor a producer meg így összefogja az egészet. Olyan producer kell, hogy legyen, aki több műfajba otthonosan mozog, és így ért mindenhez, és így össze tudja húzni ezeket a dolgokat. És akkor ezen felül meg még arra kell figyelnünk, hogy ki milyen személyiségtípus, hogy ki a domináns típus, ki az, aki introvertált, ki az, aki vezető, ki az, aki sértődős, ki az, aki sértődős vezető, ki az, akinek erős véleményei vannak, de csak akkor mondja, hogyha megkapja a teret. Szóval ezekkel tisztában kell, hogy legyél ahhoz, hogy egy hatékony csapatot összerakjál. És általában, amikor ezeket a dalszerzői sessioneket csináljuk, legtöbbször tábor környezetben történik ez, és akkor minden nap más csapatban dolgoznak. És azért jó nekünk az, hogyha több nap van, és más csapatokban dolgoznak, mert sokszor van az, hogy így van egy tábor, és úgy készülünk, hogy minden három napra beosztottuk a csapatokat, de az első nap végén mindig bomlik az, amit kitaláltunk, mert az első nap végére kiderül, hogy mégsem olyan ennek a személyisége, vagy nem bírt ezzel a helyzettel megküzdeni, és akkor így a második napra átszervezzük a csapatokat, hogy akkor ő mégse legyen bele, akkor kiderült, hogy ő mégse annyira introvertált, kiderült, hogy ő nehezebb személyiség, mint amire számítottunk, és akkor így próbáljuk így újra rakni a játékosokat, hogy kompatibilis legyen. Szóval itt is igazából attól függ, hogy mennyire jól ismered a résztvevőket, és a legtöbb esetben ugye nem fogod annyira jól a személyiségeket tudni belőni, és nyitott kell legyél arra, hogy utolsó percben is változtatni kelljen. És hogy ne érd meg azt kudarcnak, hogyha valami nem működik egy csapaton belül. Én, amikor így részt veszek ilyen alkotási folyamatokban, és én be vagyok osztva valamelyik csapatban, és azt látom, hogy valami nem működik, én mindig azt próbálom magamba felmérni, hogy miért nem működik, mi az, ami ebben a csapatban nem jó, és felpróbálom mérni, és másokkal is dolgoztam, akik ugye nagyon rutinosak, meg profik ebbe a szakmába, és ők is mindig azt mondják, hogy bejönnek egy csapatba, és elpróbálják mérni, hogy ma milyen szerepet kell, hogy felvegyenek. Mert hogyha bejössz egy csapatba, és látod, hogy valaki nagyon erős, nagyon domináns, és nagyon át akarja nyomni az ő gondolatait, akkor én azt mondom, hogy jó, akkor felveszem a támogató szerepet. Hogyha bejövök egy csapatba, és azt látom, hogy senki nem annyira...
Igen, frontember.
Igen, frontember, akkor azt mondom, hogy jó, akkor felveszem a frontember szerepét. Szóval fel kell tud mérni, hogy mire van szükség abban a szobában, és van olyan, hogy így bejössz, és így azt érzed, hogy hozol ötleteket, és van nyitottság, és így tök szívesen kooperálnak, és így egy irányba tudunk menni, vagy ugyanazok a megérzések vannak, akkor tudunk közösen. Van, hogy valaki más megérzései után kell menni, mert nem tud engedni, és akkor ezt így látod, hogy jó, ő nem annyira tud flexibilis lenni, akkor abba az irányba megyünk. Szóval, hogy ezt így, hogyha te tudsz annyira objektív lenni saját magaddal, akkor ezzel tudod segíteni a helyzetet.
Hogy jól értettem abból, amit az előbb egy kicsivel korábban mondtál, akkor ez a hármas, ez nekem nagyon beragadt. Hogy
igen.
Erőteljesen jól működő kreatív folyamatban, az alapján mondták, kell egy öreg róka, kell valaki, aki már tudja, hogy mit jelent a minőség, már tett le valamit az asztalról, már megvannak, vannak beidegződések is, igen, ami segít. Igen. Kell egy újonc, kell valaki, aki frissességet
hoz,
aki nincsen megkötve az eddigi szokási jog alapján, hanem tud tényleg a dobozon kívül gondolkodni, és nagyon fontos, hogy legyen egy producer, vagy egy olyanfajta vezető, aki ezt az egészet így össze tudja kicsit dolgozni.
Igen.
Tehát aki felügyeli ezt a folyamatot, mert azért az újonc meg az öreg róka nem biztos, hogy
igen,
kijönnének egymással, igen, vagy megtalálnák a középutat az ötleteik között.
Igen, igen, igen. Van, hogy egy alkotó többfajta szerepe van jelen. Van, hogy valaki szövegíró, de egyben ő énekes is. Van olyan, hogy a producer az énekes, hogy ő hangszerel, de a két szövegíró nem tud énekelni, és akkor a producer az, aki felénekli. Van, hogy a producernek nagyon jól esik, hogy neki nem kell irányítani, hogy azt mondja, hogy ő csak eljön, hozzák az ötleteket, ő csak rögzít, meg összerakja, végrehajtja, de neki pont az esik jól, hogy neki nem kell belefolni az alkotás folyamatba, meg a tartalmi folyamatba, hanem ő csak így megkapja a megfejtést, és ők ketten megbeszélik, elhozzák ez az ötlet, és akkor ő csak megvalósítja. De van olyan producer nyilván, aki szeret aktívan részt venni ugye a szövegben is, meg lehet az éneklésben is, úgyhogy ebben az az izgalmas, hogy nagyon sok fajta szerep van, és van, hogy egy emberen belül több fajta szerep is van egyszerre, és ezeket ugye kell felmérni, amikor ilyen csapatokat összerakunk, hogy mi lenne a leghatékonyabb kombináció, emberek kombinációja.
Még egy utolsó kérdésem van igazából, mi volna szerinted a legfontosabb tanács?
Hogy olyan vezetőknek adnál?
Kifejezetten kreatív szakembereket, vagy kreatív csapatokat vezetnek?
Hát, az a tanácsom, hogyha valaki vezet kreatív embereket, hogy tanulj meg hallgatni, meg látni jól látni, átlátni a helyzeteket, mert hogyha úgy érzi a alkotó vagy a kreatív ember, hogy te hallod őt, és te látod az ő valóságát, akkor fognak tudni jól működni a dolgok. Hogyha te meg tudod úgymond előzni azt, amire neki szüksége van, hogyha te úgy tudsz vezetni, hogyha már tudod, hogy egy bizonyos helyzet előfordul, ő azt fogja tőled kérni, hogy kérlek, csináld ezt és ezt. És hogyha te ezen a ponton azt tudod mondani, már megelőztelek, mert már tegnap elindítottam ezt a folyamatot, akkor fogja azt érezni, hogy nagyon jó kezekben vagyok. De ez akkor tud történni, hogyha figyeled és megfigyelted a reakcióit, és már tudod, hogy milyen helyzetekben neki milyen igényei lesznek, akkor fogsz tudni jól együtt dolgozni kreatív emberekre. Mert minden kreatív embernek, alkotónak vannak mintái, és akkor vagy jó vezető, hogyha te fel tudod fedezni ezeket a mintákat, hogy hogyan működik egy előadó, mire van igénye, milyen helyzetek, mit váltanak ki belőle. Szóval, hogyha te tudsz hallgatni, és tudsz megfigyelni, és jó megfigyelő vagy, akkor fogsz tudni jól vezetni egy kreatív embert.
Johnny, nagyon köszönjük az idődet, meg ezt a rengeteg apró kis műhely titkot, amit itt előjöttél nekünk.
Én köszönöm.
Ez volt a Leadership Fight Club podcastja. Egy fantasztikus beszélgetésünk volt Johnnyval. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornáinkra, hogyha még nem tettétek meg, és találkozunk jövő hónap.